Dicsetessék a Jézus Krisztus, szép jó napot kívánok minden kedves hallgatónak. Ez a Nyolcágú Kereszt, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat magazin műsora. A mikrofonnál a mai adás két műsorvezetője köszönti Önöket, Parák Eszter
és Romhányi Tamás.
Szép jó napot kívánunk mindenkinek. És a mai napon, azon a héten, amikor a szociális munka napját ünnepeltük, egy olyan témáról fogunk beszélgetni, amelyről gyakorlatilag minden nap hallunk a hírekben, hallunk a magazin műsorokban, de hogy miben is áll ennek a máltaisága, vagy máltai oldala, ennek milyen kulisszatitkai vannak, arról fogunk ma beszélgetni, és hogy mi ez a téma, azt Tamás kérlek, hogy egy picit vezest föl nekünk.
Hát nagyon könnyű helyzetbe kerültünk, miután volt alkalmunk mai vendégünkkel néhány percet beszélgetni itt a folyosón, mert egy elég száraz munkaügyinek hangzó témáról esik szó, közfoglalkoztatási programról, amiről mindjárt az elején megtudhattuk viszont, hogy azért alakult úgy a Máltai Szeretetszolgálatnál, ahogyan, mert mai stúdió vendégünk ennek a programnak a budapesti vezetője, Kalmár Tiborné Krisztina, akit majd egy picivel később szeretettel köszöntünk a stúdióban. Eltöltött egy éjszakát egy felkérés után azon töprengve, hogy bevállalhat-e 100 embernek az ügyes bajos gondját, miután előtte 10 emberrel zajlott egy ilyen határidős program, miután ennek véget ért, és reggel arra a döntésre jutott, hogy azoknak az embereknek a megélhetése nem múlik azon, hogy senki nem vállalja ezt a feladatot, megijedve a feladat nagyságáról. Remélem, sok ilyen történetet fogunk tőle még hallani. Mihelyest erre rátérünk.
De még mielőtt erről beszélgetnénk a következő mintegy fél órában, azelőtt Pulcse Fülepi Henrietta elhozza nekünk a Máltai Szeretetszolgálat legfrissebb híreit. Máltai hírek.
A szociális munka napján Pro Caritate díjjal tüntették ki Gyuri Dani Lajost, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat ügyvezető alelnökét a parlamentben. A kitüntetést Fülöp Attila szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár és Harrach Péter volt szociális és családügyi miniszter adta át. Győri Dani Lajos a Szeretetszolgálat hazai és külföldi katasztrófa helyzetekben végzett széleskörű feladatvállalásainak irányításáért vehette át az elismerést. A díjátadón Fülöp Attila arról beszélt, hogy az ember nem magányosnak teremtetett, hanem szociális kapcsolatban és közösségben él, és ebben a közösségben mások iránt is felelősséggel tartozik. Az államtitkár hangsúlyozta, hogy a szociális területen dolgozó közel 100 000 ember azt az üzenetet hordozza, hogy együtt alkotják a magyar társadalmat a segítségre szoruló emberek és azok, akik a segítséget nyújtják. Az államtitkár köszönetet mondott a szociális ágazatban dolgozóknak a munkájukért. Miniszteri kitüntetést kapott a Magyar Máltai Szeretetszolgálat közfoglalkoztatási programja. A belügyminisztérium díját Kozma Imre atya vette át. Az elismerésre a 9. kerületi kormányhivatal terjesztette fel a Szeretetszolgálat 2012 óta zajló hajléktalan emberek közfoglalkoztatását végző programját. A jelenleg 50 főt, legnagyobb részt a máltai hajléktalan ellátó intézményekben gondozott embereket foglalkoztató programban eddig 381 ember számára 24 helyszínen adott munkalehetőséget a szervezet. Az érintettek közül többen utóbb a Máltai Szeretetszolgálat vagy más szervezetek főállású munkatársaként tudtak elhelyezkedni. Átmeneti szünet után Tarnabodon indította újra személyzeti szűrővizsgálatait a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. A településen 3 napon át több önkéntes szemorvos és optometrista vizsgálta a 18 év alatti gyermekek látását. A program során a karitatív szervezet el is készíti a rászoruló gyerekek szemüvegeit.
A Máltai Szeretetszolgálat híreit hallották.
Egy személyes megjegyzés engedtessék meg nekem kivételesen. Úgy alakult, hogy a mai napomat idáig utcán élő hajléktalan emberek között töltöttem, és fölírtam magamnak egy szót, konkrétan azt, hogy Hiszti. Hiszti egy kutyának a neve, az ilyen hajléktalan hölgyé, akivel a mai napom volt alkalmam az egyik téren találkozni, aki rengeteg hírben szerepelt, miután a rendőrök őt előállították, és állatvédők a kutyáját magukhoz vették. A hölgy rengeteg mindenhol szerepelt, mai napon is külföldi tévécsatornák vártak rá. Tehát emblematikus szereplőjévé vált napjainkban zajló eseményeknek. Viszont ami engem most ebben megfogott, az az, hogy állatvédők hogyan próbálnak gondoskodni az ő kutyájáról. A hölgy a mai napig bizonytalan a lakhatása, éppen nem a Máltai Szeretetszolgálat, egy másik, egy pesti oldalon működő ellátószervezet elhelyezésére várt, amikor találkoztunk vele. De megdöbbentő volt, hogy a kutyájáért hányan aggódnak, és mennyien intézik a kutyának az ügyét, és állatvédők feltételhez szabták, hogy hiszti kutyáját ő mikor és hogyan kaphatja majd ha olyan szálló lesz, ahol van kennel, majd ha megfelelő körülmények közé tud kerülni az a szegény állat. És adta magát a gondolat, hogy és a gazdáját nem kellene ugyanilyen intenzitással aggódni, az nem lenne fontos, hogy előbb mégiscsak az ember kerüljön megfelelő körülmények közé, vagy ha az ember és a kutya összetartozik, ragaszkodik hozzá, hogy akkor tehát, hogy egy picivel, mintha nekem hiányzott az, hogy az emberért nem aggódnak annyian, mint az ő kutyájának a sorsáért, miközben ő pedig a kutyájáért aggódik ő is. Ez csak egy röpke kis kitérő volt. Annak apropóján egyébként, hogy a héten volt a szociális munka ünnepe. Magyarországon ez nem egészen 3 éve ünnep, amikor a parlament ezt törvénybe iktatta, hogy az ágazatban dolgozók számára ez ünnepnap, munkaszüneti nap, akkor 93 000 főállású ember volt itt. Amit elmondhatunk róluk, azt, hogy semmiképpen nem a pénzért jön valaki erre a területre, hiszen most már hivatalos kimutatások is alátámasztják azt, hogy a szociális ágazatban dolgozók az ágazati összehasonlításban a bérezési listának az utolsó helyén állnak. 2 évvel ezelőtt az utolsó előtti volt, most idén az utolsó hely az övék, a miénk, ha szabad ezt így mondani. Úgyhogy mondhatjuk azt, hogy bizonyíték van róla, papír van róla, hogy nem a pénzért végzik azt, akik ezt a munkát választják. Ezt nyilván lehet jó-rosszul csinálni, törvények szabályozzák meg, szabályozzák a részleteket, rengeteg feltétel van, rengeteg körülmény előre meghatározott, de az egészen biztos, hogy aki ezt a hivatást választja magának, az tudja, hogy az élet a legfontosabb érték, és az embert kell mindenek előtt tekinteni.
És hogy hogyan vall a szociális munkáról, a szociális munkások elismeréséről egy maga is szociális munkásként dolgozó Máltai, azt hallgassuk meg Bognár Lászlótól, aki a következő gondolatokat írta.
Ki szívét osztja szét, az élet csak övé, mondja az ismerős rockballada, és valóban igaz ez a szociális területen dolgozó emberek esetében is. Közel 100 000-en választják főállású hivatásnak azt, hogy másoknak segítenek, és még újabb 100 000-ek, hogy alkalmanként vagy akár rendszeresen önkéntes munkájukkal vegyék ki részüket a társadalmi felelősségvállalásból. November 12-én a szociális területen dolgozókat ünnepeljük. Van-e szükségük arra, hogy évente egyszer megemlékezzünk ezekről az emberekről? A társadalom számára igen. Fontos újra és újra felhívni a figyelmet arra, hogy van becsülete ezen szakmáknak. Főleg manapság, amikor egyre kevesebben lépnek szociális pályára. Szociális területen dolgozókkal foglalkozó emberként viszont azt mondom, hogy munkatársaimnak leginkább arra van szüksége, hogy nap mint nap jelezzem számukra, hogy tisztelem és értékelem a munkájukat. Többet ad a személyes kapcsolat, mint a plusz szabad nap. Ennek ellenére nem felesleges egy ilyen ünnepnap. Jó látni, hogy pártállástól és világnézettől függetlenül a politikai döntéshozók számára is fontos az, hogy jelezzék az ágazatban dolgozó emberek felé, hogy elismerik erőfeszítéseiket. Akiket ellátunk és gondozunk, a társadalom sebeit hordozzák magukon. Felelősségünk irányukba egyértelmű, mely vallási meggyőződéseken is túl egyetemes érvényű. Különleges és valami ős emberi alapérték, hogy felelősséget vállalunk egymásra, egymásért, védjük és ápoljuk a beteget és az elesettet, de ezt minden korban tanulni kell, nem jön ösztönből. Máltai munkánk különlegessége és általánossága is pont abban áll, hogy csupán az evangélium üzenetet próbáljuk valóra váltani. Aki meg akarja életét menteni, elveszíti. Aki azonban elveszíti életét, értem, az megtartja, mondja Jézus. Őt keressük minden emberben, őt kutatjuk minden helyzetben. Nem teszünk semmi különlegest azon kívül, amit Jézust kért tőlünk. Jó lenne, ha valóban mindig meg tudnánk tenni.
Nem teszünk semmi különlegest, mondta Bognár László az előbbi gondolatoknak lezárásaként, és Kalmár Tiborné Krisztina, akit szeretettel köszöntünk itt a stúdióban. Te sem tettél semmi különlegeset, csak aludtál egyet egy kérésre, és másnap úgy döntöttél, hogy nehogy már azért ne legyen 100 embernek munkája, mert te azt mondod, hogy nem akarsz ezzel foglalkozni. Tehát 2012 óta hozzád tartozik a szeretett szolgálatnál azoknak a legfőképpen hajléktalan embereknek a közfoglalkoztatási programja, akiknek kisiklott az élete, és most talán újra kezdhetik. Hogyan kezdődött ez a program? Néhány számot gondoljunk így végig az elmúlt évekből, hogy honnan hová tudtunk eljutni.
Igen, hát eleinte ugye 2012-ben még 49 fővel kezdték el a programot, és eleinte én a programnak a munkaügyi részét vittem nagyjából, meg hát a munkaügyi központok felé ezt hivatalosan el is kellett számolni, hiszen ez úgy működött, hogy a munkaügyi központok, a hajléktalanokkal foglalkozó munkaügyi központnál regisztráltak ők tulajdonképpen, és a központ hozzánk kiközvetítette őket. És így a havi bérüket azt a munkaügyi központ állja azóta is, és ez abból áll, hogy minden hónapban el kell számolni azt a kifizetett bértömeget, amit ők felhasználnak, és ezért voltam én a programban eleinte a munkaügyi részen, és az elszámoló. Ez továbbra is megmaradt tulajdonképpen, csak mivel a program közben úgy alakult, hogy mindig más fogta át, ezért igazából a szociális része is egyre jobban adódott nekem, hogy jobban jöttek hozzám mindig, ha ügyesből is dolgaikat kellett intézni, és így volt ez, hogy aztán 13-tól már jött ez a felkérés, hogy nagyobb emberek, tehát nagyobb tömeggel is foglalkozzunk, nagyobb szám létszámban, akik rászorulnak erre, és akkor kezdtünk bele azt mondani, hogy hát nem, akkor tényleg legyen velük foglalkozva, úgyhogy tudják ezt végezni, és meg is maradhassanak ezen a területen.
És akkor szociális munka is párosult, kicsit több odafigyelés is párosult a munkaügy mellé. Közel 400 ember fordult meg a Máltai Szeretett Szolgálatnál az elmúlt évek során. Milyen munkaköröket töltenek ők be közfoglalkoztatottként?
Hát ugye elsősorban takarító kisegítő munkakörök voltak, mivel azt tudták leginkább végezni, de tulajdonképpen mindig volt egy 6-8 fő, aki szakmunkás volt, és akkor tudtuk meg később ezt a lehetőséget, hogy szakmunkás bért is tudnak fizetni nekik. Hát sok esetben ez is nagy munka volt, a már elveszett bizonyítványokat föléleszteni, megszerezni, de hát mindig igyekeztünk ebben is segíteni nekik. És tulajdonképpen akiket úgy gondoltak a szociális munkásaink az intézményekben, meg az utcai szocmunkások, hogy ők tulajdonképpen megfelelnének ezekre a munkára, vagy szeretnének ebben részt venni, akkor kezdték ezt hirdetni, és akkor ők jelentkeztek zömmel, ami ügyfeleink közül kerültek ki eleinte. Utána, mivel ez jól ment, és látta a Haller utcai munkaügyi központ, hogy ez működik, és megmaradnak náluk az emberek, sőt, tovább lépnek a későbbiekben, és hogy nálunk van arra kapacitás, hogy foglalkozzunk velük, akkor már ők is egyre több embert közvetítettek hozzánk, és ez azóta is így van tulajdonképpen. A munkakapcsolatunk nagyon jó, ezen a munkaügyi központtal, akik a Budapesten a hajléktalanokkal, tehát külön egy munkaügyi központ van erre, ahol lakcím nélkülieket regisztrálnak, és én velük állok szerződésbe, tehát az én közfoglalkoztatási programomban csak hajléktalan fők jöhetnek. Az első, igen.
És mi a cél? Nyilván nem az, hogy akkor erre a néhány hónapra legyen munkájuk, aztán majd mennek valamerre.
Nem, hát igen, mindenképpen az az elsődleges cél, hogy nálunk megerősödve, egy picit visszaszokva a mindennapi életbe újra, mert ugye sokan utcáról jöttek tulajdonképpen, tehát olyan körülmények közül, olyan helyzetből, hogy szinte újra kellett mindent tanulniuk. Volt olyan, akinek még a beszéd is, a kommunikáció, hogy nem úgy kommunikált, nem úgy beszélgetett, hogy már olyan állapotban volt, hogy már ebből kellett őt kisegíteni. És azzal, hogy beáll dolgozni, ugye minden reggel föl kellett kelni, meg kellett tisztálkodni, el kellett jönni, de mivel azt tapasztalták, hogy úgy, ahogyan vannak, is szeretettel fogadták őket, nem voltak feltételek ahhoz, hogy ők jöjjenek, ez egyre jobban felbátorította őket, és akkor napról napra szívesebben jöttek. És amikor elkezdték érezni, hogy ők fontosak, látták a saját munkájuknak a hasznát, akkor már szívesen jöttek, és tényleg így részt vettek ebben.
És akkor a következő percekben ismerjünk meg egy életutat egészen addig, ameddig bekerült a Magyar Mátai Szeretett Szolgálathoz Dávid Dezső, aki meg kell, hogy mondjam, hogy nálam mosolygósabb, ásó embert én nem láttam. Két nappal ezelőtt készítettük ezt az interjút, beszélgetést, most ismerjük meg őt.
Aki a közfoglalkoztatásba kerül, az ott valami probléma van a magánéletben, gondolom én, legalábbis a magam részéről, és a többieket is ismerve tudom, hogy problémájuk van a magánéletbe a beilleszkedéssel és magába az életvitellel. És ennek folytán ez egy mentő tulajdonképpen nekem, hogy én a közfoglalkoztatott programba bekerültem a Mátai Szeretett Szolgálat utcai gondozók által. Kezdődött lényegében ez. Hajléktalan voltam 1986-tól 2011-ig. Gyakorlatilag most is hajléktalan vagyok olyan értelemben, hogy ingatlannal nem rendelkezem, saját ingatlannal, tehát az, hogy valahol lakom, az annak köszönhető, hogy a közfoglalkoztatás által ugye keresethez jutottam. Hát ez a hajléktalan válás, ez nagyon egyszerűen bekövetkezik akkor, hogyha az ember csak azt tudom mondani, hogy elgyengül bizonyos dolgokkal szemben, az élet követelményeivel szemben, mert ez egyszerűen kifejezném, hogy az alkohol. Tehát az az, ami félrevitt a dolgokat. Bizonyára tetszik ismerni azt az érzést, hogy nincs sehol helye az embernek, de van egy bizonyos környezet, ahol egyszer bevágódott valami miatt. Nem úgy, hogy bevágódtam, hanem megcsináltam valami munkát, és akkor adják azon a környezetbe ki. Kézre az embert, hogy na ez a Dezső ezt csinálta nekem, utána elmondják egymást, hogy igaz, hogy avval kell számolni, hogy reggel egy fél deci, meg napközben, ami belefér, de megcsinálja becsületesen, és még mire végez a munkával, még áll a talpán. Reggel ugye munkakezdés előtt, mit tudom én, kertásás, ez egy kertváros rész volt, bedobok két felest, ha elég volt, és elállította a remést, nem, akkor egy harmadikat is. És akkor eltűröm azt, hogy rám szóljon, hogy na most már Dezső elég a munkával is foglalkozni kell, és akkor várom, hogy dél legyen, de közben dolgozom, és ráadásul ugye van húzalma munkához, megcsinálom tökéletesen a munkát. És akkor a megérdemelt jutalom, hogy na ebédkor, de csak egy sör, Dezső, hogy estig azért még ezért, de aki nem volt benne, csak ez elképzelni tudja, és akkor kialakul egyfajta bizalom, mit tudom én, egy kerületbe egy ilyen kis út, két utca közt, ugye. Akik, mit tudom, 50 család ismerik a Dezsőt, és akkor sorba-sorba télen havat dobálni, nyáron itt egyik pincében megaludni, fáskamrában, amikor ott vágok fát, ugye. Így kívülállónak ugye ez elég göröngyös, de mikor benne van az ember ebbe a dologba, akkor még hálás is azoknak az embereknek, ugye, akik azt mondják, hogy mikor végezti a napi munkával, na jó, ott a fáskamra, beállítunk egy hősugárzót, de vigyázz, nehogy kigyújtsál valamit, és akkor reggelig itt el lehetsz, és még 4-5 napig még azt a, mit tudom, 50 köbméter fát összevágod, meg helyre rakod, addig itt elalhatsz. Na most ugye ennél többet nem is várhat el az ember. Mert még ez is valami, hogy a lakásukba beengedik, ugye, vagy az udvarukba. Elvégeztem egy bizonyos munkát, huzamosabb ideig, és aki munkát adott nekem, az tudta, hogy ha egybe ideadja a pénzemet, az akkor másnap nem megyek. Tehát ez benne volt a pakliban, ugye. És akkor gyűjtögetett nekem egy kis pénzt, hozzájutottam egy nagyobb pénzösszeghez. Mit eredményez az egy ilyen életvitelnél? Több alkohol, Ráadásul ez márciusban volt, kemény hideg, ugye 2015-ben. Hát amire emlékszem az, hogy őrmezőn elaludtam egy padon. Vagyis elültem egy padra őrmezőn. Azelőtt érdekes módon nem kerültem kapcsolatba a Máltai Szeretett Szolgálattal. Hallani hallottam róla, de tehát az olyan távoli dolog volt, mint a parlament nekem. És akkor felébresztettek, mondták elhoznak, mondtam kórházba nem megyek, mondták az italt, azt hagyjam ott, és akkor behoztak ide a Batthyány térre, és ide bekerültem, 5 napig itt voltam, ugye akkor el kellett mennem tüdőszűrőre is, ezt az Aszfalt Ferenc intézte. Kaptam egy matracot, utána egy hét múlva kaptam egy ágyat, szó szerint mondta, hogy elhelyezem a tiszta szobába, azt mondja. És mit ad Isten, az Úr nekünk, hogy 3 nap múlva megjelentette, hogy ha esetleg dolgozni akarok, akkor ő tud ebbe segíteni. És akkor mehettem a Tanyi utcába dolgozni. Akkor kerültem viszont már kapcsolatba a Kalmár Krisztikével, és így kezdődött.
Hát igen, így kezdődött, és akkor most nagyon konkrét történeteket hallhattunk, hogy milyen emberekből van egyszerre 100 ebben a programban, akiknek minden ügyes-bajos gondját intézni kell. Miután tudom, hogy egy szerény ember vagy, hagyd mondjam ki én, hogy most már papírunk van róla, hogy ezt a munkát elég magas szinten, a belügyminisztérium elismerésére célzok, amit a hírekben is hallottuk, hogy ezt a munkát magas színvonalon végzi az általad irányított csapat. Így, hogy inkább hagyd kérdezzem meg, erre ne is mondjál most semmit, hagyd kérdezzem meg inkább azt, hogy mi volt akkor, amikor valakinek a zsebéből előkerült a te telefonszámod?
Ja, hát ez úgy volt, hogy az illető már nem jött egy pár napja dolgozni, és amúgy is nagyon aggódtunk már érte. Egyébként egy remek jó munkaerő, tehát nagyon szerették a kollégái is, és akkor egy idegen hölgy fölhívott engem, miközben dolgoztam, hogy talált egy iratkupacot a buszon. Hogy ne haragudjak, hogy engem zavar a telefonjával, de ez az egy telefonszám az én számom volt az iratai közöttben, és ezért mert engem fölhívni, hogy hát persze ismertem az illetőt, rögtön meg is ijedtem, hogy mi lehet vele, hogy csak az iratait találjuk már meg, de megbeszéltem a hölgyel egy találkozót, és elmentem átvenni az iratot, mivel az illetőt nem értük utol. És hát sajnáltam volna szegényt, hogy neki kelljen majd ugye előteremteni ezeket az iratokat. Hát szerencsére később meglett, de ez tényleg kellett egy olyan kapcsolat vele, de nem csak vele, hanem mindenkivel, aki ott dolgozik, amikor így jönnek a Haller utcából hozzám, akkor elsődlegesen föl kell mérni, hogy milyenek, kinek, mire
sok van minden igény. Kellett hozzá nyilván, de én ezt azért tartom fontosnak ezt a történetet, mert ugye egyetlen telefonszámot őrzött meg az ember, és az a tiéd volt, mint olyan kapcsolatot, aki összeköti őt egy másik világgal.
Igen. Hát ez valamiért így van, hogy ki kell velük alakítani egy ilyen bizalmi kapcsolatot, valamiért úgy érzik, hogy én olyan vagyok, akihez fordulhatnak bármikor, hogy nem utasítom el őket, vagy nem nézem le, vagy...
És bármilyen kéréssel, szintén itt a műsor előtt beszélgettünk, hogy ha kell, akkor még húslevest is főzöl, hogyha szükség van rá.
Hát igen, mert sajnálom ugye őket, és most volt egy ilyen történetünk, hogy az egyik dolgozón kilépett még tavasszal, mert úgy gondolta, hogy ez a jó döntés. Az nagyon fontos a számomra, hogy felnőtt emberként kell őket kezelni, önálló emberként. Sokan belesünk abba a hibába, hogy úgy gondoljuk, hogy ők hajléktalanok, már ittak eddig, már alig van valamiféle józan ítélő, hogy majd mi jobban tudjuk, mi nekik a jó. Hát ezt nagyon nem szeretem. Szeretem azt, hogy tiszteletbe tartani minden vágyukat, elképzelésüket, és amikor ő úgy gondolja, hogy valamilyen nem bírja, vagy nem tudja, és ki szeretne lépni, akkor ezt is tiszteletben tartom, de mindig fenntartva azt, hogy visszajöhet bárki, bárhonnan, bárhányszor, mindig újra kezdhet nálunk. És ő is egy ilyen eset volt, hogy szegény visszajönni már nem mert, de egyszer megláttam ott a Batthyány téren, bort iszogatva összekucorogva láttam rajta, hogy szégyeli magát, de úgy megörültem neki, hogy látom, hogy oda mentem, és ráköszöntem, hogy hogy van, mint van. Hát beszélgettünk, akkor már feloldódott, látta, hogy nem előítélettel mentem, hanem tényleg ő érdekel, és akkor egy hét múlva bejött, és mondta, hogy adnék-e újra munkát neki, mert ő csak azért merészel vissza bátorkodni, amiért olyan kedvesen ráköszöntem, és hát ő volt ez a húsleveses illető, aki később kórházba került, hát azért ők már nagyon sokan nagyon rossz egészségi állapotban vannak, mentálisan is, fizikálisan is, és akkor történt meg, hogy így küldtem neki, és hát bizony egy hét múlva, amikor kiengedték a kórházból, akkor sírva mondta, hogy neki már évtizedek óta nem főzött senki, és nem evett ilyen főzött ételt. Hát ez nagyon megható volt, és örültem annak, hogy újra lehetőséget tudtam adni neki. Tehát ez nálunk nagyon fontos, hogy nincs ilyen szigorúság, hogyha valaki kilép, akkor többet nem, hanem mindig, mindig. Sokszor gondolkodom, ha valaki évek múlva jön vissza, hogy miért is ment el, és próbálom visszaidézni, és gondolom, jaj, elfelejtettem, de akkor egyszer csak úgy gondoltam, hogy nem baj, nem baj, hagyj kezdjen tiszta lappal, el kell felejteni, és úgy kell újra fogadni őt, hogy kezdhessem, mert azóta nagyon sok minden változtatott, történhetett. Nagyon fontos ennél a megismerésnél az, hogy hova küldöm őket, mivel 24 helyünk van, mindegyik más jellegű intézmény, más jellegű munkával, más jellegű emberek fogadják őket. Nagyon jók a kollégáim, nagyon sokat segítenek tényleg, mindenki ugyanaz a cél, és azt szeretem ebbe, hogyha megismerem őket, akkor ki tudom választani azt, hogy hova, mivel a helyeket, a kollégákat is ismerem, el tudom nekik mondani, hogy hol próbáljuk meg, és akkor mindent megbeszélünk, elmennek, megismerkednek, átgondolják, és utána úgy kezdjük el a munkát szépen, összehangoltan, hál' Istennek munkaruhát is tudunk nekik biztosítani, igyekszünk olyat választani, amit a hétköznapokban is tudnak használni.
És akkor... Képzésekre is el tudnak járni, és ezt azért is említem, mert körülbelül 2 hónappal ezelőtt volt egy adásunk, a Máltai Pékséget mutattuk be, és ott van egy fiatalember, aki ugye közfoglalkoztatottként került be a Pékségbe, és annyira megszerette a Pék szakmának azokat a részeit, amit ő ott csinálgathatott szakképzetlenként, hogy utána még a közfoglalkoztatást tartott, addig ő elvégezte a Pék szakmát, és most már hivatásos Pékként van ott a Máltai Pékségben.
Igen, igen, őt később átvették, ez is nagyon-nagyon jó lehetőség, hogy a Haller utcai munkaügyi központ még egy évig is támogatja úgy őket, mikor átvesszük, hogy a bérük felét fizetik. Tehát ez még inspirálóbb a cégnek is, és minden tekintetben nagyon jó támogatás. Aztán az is nagyon jó törvény, a lehetőség, hogy akik bent vannak a közfoglalkoztatásban, azoknak van egy ilyen, hogyha találnak egy helyet, ahova szeretnének átmenni, 120 nap fizetetlen szabadságot tudok nekik adni arra, hogy kipróbálják magukat, hogy egymást, az új munkahelyt, és akkor visszajöhetnek minden következmény nélkül, nem kell kilépni, de ha kilépnek, akkor sincsen probléma, visszajönnek és újra próbálják. Hát sajnos azt kell tudomásul venni, hogy ők nekik szükségük van erre úgymond erre a lépcsőfokra, mielőtt valóban kikerülnek a munkaerőpiacra, mert ugye nem olyan a hátterük, nincs család, nincsen otthon, nincsen biztonság, nincsen semmi, teljesen egyedül vannak a legtöbben kiszolgáltatva minden féle helyzetnek, és ezért szükséges egy kicsit megragaszkodni, egy kicsit gondozni őket, gondoskodni róluk, beszélgetni velük, odafigyelni. Nagyon hálásak csak azért, hogyha az ember meghallgatja őket, és tényleg úgy, hogy közben velük van foglalkozva, hogy bármikor jöhetnek. Próbáljuk őket segíteni élelmiszercsomagokkal, konzervekkel, ruhával, hogyha tényleg bármire szükség van. Sokan vannak, nagyon nagy előnyünk avval, hogy orvosi rendelőnk van a Batthyány téren. Nagyon sokan rászorulnak arra, hogy orvoshoz menjenek, gyógyszereket kapjanak. Ezt is össze tudjuk ezzel kötni. A szállókeresésben is tudunk segíteni.
És itt most muszáj, hogy egy kicsit közbekotyogjak, mert hogy, na erről beszélt, erre céloztam az előbb, hogy tudtam, hogy nekem kell ezt elmondani, mert ugye Kalmárné Krisztinát hallgatjuk, akinek nem tartozik a munkaköri kötelessége közé, hogy húslevest főzzön az általa irányított embereknek, de megteszi. És a személyességről beszél, ami egyetlen munkaköri leírásban sincs leírva, még a Máltai Szeretett Szolgálatnál sem, bár hál' Istennek olyan kollégáink vannak, akik ezt nagyon fontosnak tartják, és mint hallhattuk most is, ugye a társintézményeket és a jogszabályokat dicséri, pedig ezek az eredmények nem feltétlenül csak ebből származhatnának. Most viszont kanyarodjunk vissza Dezső történetéhez, aki személyes mentoráltaddá vált, de erről majd egy kicsit később beszélünk. Most hallgassuk meg, hogy mi történt vele azután, hogy veled találkozott.
Krisztina nagyon sokat segít egyébként emberileg is, úgy, mint munka helyileg is, tehát értem azt, mint nem csak a munkáját végzi el, ezt nem lehet csak úgy, hogy bejövök az irodába és a munkámat végzem el, mert a Kolmár Krisztina az egyszerűen, hogy is mondjam, valósággal egyfajta pszichiáter is, hogy így mondjam. Tehát, hogy mindenképp arra sarkalja az embereket, hogy ki abból az útvesztéből, amiben vannak, és fogadják el ezt a segítséget, mert ez egy nagyon hatalmas segítség egy olyan embernek, aki teljesen magára van hagyatva, elzülve, ugye. Ez a legfőbb egyébként az elzüllés, hogy ide kerül, és akkor egy hatalmas segítség az, hogy pártját fogják az embereknek, úgy érzi az ember, hogy törődik vele valaki, és ez nagyon sokat jelent egy ilyen ember számára. Ebből az útvesztőből csak az ő segítségével tudtam kilábalni, mert annyi segítséget, annyi rábeszélést, annyi megértést soha senkitől nem kaptam, mint őtől. Én vissza kell térnem az elejére, hogy aki alkoholista, annak az idegrendszerével is bizonyos problémák vannak. Tehát előbb-utóbb kikezdi az idegrendszerét, más az emberekhez való viszonyulása, mint úgy fejezem ki magam, mint normális embernek. Tehát először is azt kell megszüntetni, hogy ez a úgy egyfajta bizalmatlanság, ami kisebbségi érzésbe is néha elmegy, ez megszüntessen. És ez nagyon sok rábeszéléssel sikerült a Krisztinának nálam, úgy érzem, hogy sikerült legalábbis, hogy ebből kivezessen engemet, és bármelyik ilyen közfoglalkoztatott kollégámat, aki húzamosabb ideig már a máltai szeretetszolgálatnál, az ő neki köszönheti tulajdonképpen, hogy még most is dolgozik. Na most egy olyan segítséget kaptam 3 hónapig, hogy rábíztam a pénzem akkori kollégám Talló Zsulára, és azt mondtam neki, megkértem arra, hogy így hetenként megkérem, hogy jöjjön el velem élelmiszert vásárolni nekem, és ne engedje, hogy alkoholt vegyek. Ráadásul a Krisztin állandóan súlykolta belém, hogy semmire nem jó, hidd el, majd figyeld meg, meg fog változni az életet, hogyha nem iszol. Ugye persze nekem is kellett egy kis kitartás, nem fényezem magam, de nekem is kellett ez a tartás, hogy tartsam magam ahhoz a szóhoz, hogy nem. Megérte, hogy hallgattam a Gyulabára, meg a Krisztinára, mert megvan az eredménye, nem kell minden nap remegve kelnem, ugye keresni, hogy na, jön össze annyi, hogy vegyek valamit. Ez gyakorlatilag így nézem ki. Most is ezt tapasztalom, hogy aki van itt közfoglalkoztatott, azok is mindenféle segítséget megkapnak, hogy tudják folytatni a munkájukat, tehát hogy egyre jobban tudjanak haladni. Mert ugye ennek a programnak is az a célja, hogy előre haladás jelentsen. Tehát nem az, hogy örökké, mint közfoglalkoztatott dolgozzon, hanem megtalálja helyét a, mit van, úgymond versenyszférába, vagy pedig a közalkalmazott szférába. Közfoglalkoztatottként, mikor a Máltához kerültem, akkor az elektromos bontóban voltam. Legutoljára már a szállítás volt az, ami dolgom volt. Amit így, mint idősként, ugye 60 évesként nem nagyon bírtam ott versenyezni a fiatalokkal, és kértem könnyebb munkát. Krisztináik átvezényeltek engem ide a főutcára. Főállásban csak szeptember 17-e óta vagyok, de tulajdonképpen ugyanazt csinálom, mint a közfoglalkoztatottként. Tehát most épületgondnok vagyok, az épület körüli karbantartása az utcának, tehát az azt jelenti, hogy felsöpörni, tisztán tartani, ugyanez a belső udvaron. Kis kertek, vannak itt kis kertrészek, azoknak a tisztántartása, gaztalanítás. Azon kívül besegítek a gondnok kollégáimnak is, tiszta ruhahordásnál, ruha kiszállításnál. Ezt megkérnek, nem is kell megkérni, de segítek annélkül is nekik. Én nekem nagyon kevés iskolai végzettségem van, 8 általános van, plusz 2 ipari szakmunkásképző, de azt elvégeztem, én egy heggesztő voltam még, úgy mondom, a régi életemben, mert ezt lehet mondani most, hogy én, mivel bekerültem 2015-ben ebbe a programba, én új életet kezdtem. Hogy is mondjam, munkahelyileg, ez nagyon, és civil életben is nagyon civil élet, tehát a munkahelyen kívül is ugye megadatott az, hogy legyen egy olyan élet, ami normális, nem az utcán kószálás jelenti, hanem a munka után való pihenés, kikapcsolódás. Abba is úgymond pillanatnyilag stabilizálódott a helyzet. Én úgy érzem, hogy itt megtaláltam azt a munkámat, amit tudok folytatni, amit szívesen csinálok, mert a véleményem az, hogyha valaki nem csinál valamit szívesen, akkor hiába akarják rásózni, hogy csinálja. Jó, így ilyen kelletlenül meg lehet csinálni, de annak semmi értelme. Tehát én személy szerint megtaláltam azt a munkakörömet, lehet azt mondani, nem baj az, hogy söprögetek, meg tisztán tartok dolgokat, meg így segítek a kollégáimnak rakodni, pakolni, de szerintem nagyon, nagyon jó ez, hogy én ezt így csináltam, és ad biztonságot nekem, hogy nem kell hónap is az utcára kerülnem, nem kell felnyitni a kuka felderít, csak azért, hogy szemetet tegyek bele, nem azért, hogy valamit kivegyek belőle, amit hasznosítsak.
Hallhattuk Dezső történetében, hogy ő most már nem közfoglalkoztatottként, hanem kollégaként van közöttünk. Ez siker? Mit jelent ez neked?
Hát ez rendkívüli siker. Ezt igazából azt tudhatja, aki őt is ismerte már régebben, és tényleg arra mutat, hogy érdemes ezzel foglalkozni, érdemes ebbe erőt befektetni, mert ők olyan emberek, hogy mindenki nagyon különleges személyiség, és amikor kinyílnak és meggyógyulás útjára lépnek ezekből a szenvedélybetegségekből, ezekből a megkötözöttségekből, akkor tulajdonképpen ajándéka, hogy elő-elő tűnik egy ilyen jellem, egy ilyen intellektuál, és mindenki az maradék nélkül, mindenki más, mindenki aranyosabb, különlegesek. De hát igazából nem lehet azt mondani, hogy annak volt oka, hogy ők ilyen helyzetbe kerültek. Van akinél, tehát bárkivel megtörténhet, hogy úgy alakultak a körülményei, vagy ilyesmi, soha nem szoktam ebben így ezzel foglalkozni. Én azzal foglalkozok, aki nálam megjelenik, avval a pillanatával, és megpróbálok ahhoz igazítani mindent. Ahogy ő is mondta, a legfontosabb, hogy azt csinálja, amit szeret. Tehát ezért kell őket megismerni, megpróbálni olyan helyre küldeni, ahol tudom, hogy azt fogja csinálni, amit szeret. Kikérdezem őket, mire vágynak, és sokszor megkérdezik tőlem, hogy helyén való ez, hogy ők választanak, hogy ők határoznak, és akkor igen, azt kell, hogy mondjam, hogy ebbe a stádiumba igen, mert ők nem azok a munkavállalók, aki elmegy egy interjúra, mert ezt akarja, és fölvételt nyer, stb., hanem őt így sodorta ide a helyzet, mondják nekik, de jönnek, mert azért szeretnének, de félnek. Volt olyan esetünk, ugye, aki a munkaügyi központ kolléga, akikkel nagyon jó a kapcsolatom, fölhívott, hogy tudnánk-e segíteni, mert egy lovardába dolgozik, és nem meri felvállalni azt a konfrontációt, hogy onnan eljöjjön, és a cuccait se tudja elhozni, hogy tudnék-e ebbe segíteni, és akkor egyeztettünk az utcás kollégákkal, elmentek érte autóval, de hát ő is bizonytalan volt, szegény, hogy jól teszi-e, hogy eljön, mi lesz vele később, tehát mindentől félnek, meg kell őket érteni, és akkor, mikor első nap eljött hozzám, mert azt is kérték a munkaügyi központban, hogy később alkalmazzam őt nálam, hát meg kellett keresni a megfelelő helyet, de úgy gondoltam, hogy a legjobb azért, ha még ott marad a Batthyány téren is van lehetőségünk, hogy a munkákba részt vegyen, mindenhol mások a munkakörök, és akkor ő nagyon aranyosan, szinte sírva, félve kérdezte tőlem, hogy jól tette ő ezt, mi lesz így vele, ő mondta nekem, hogy ő már vonat alá akar ugrani, és hogy nincs semmi kilátás, és akkor olyan kis viccesen, derűsen mondtam neki, hogy a vonat még jön később is, azt engedjük el, és próbálja meg itt nálunk, hát a beilleszkedik, és hát ő is egy tipikus esete volt annak, hogy kinyílt később, pár hónap múlva felbátorodott, tovább is tudott menni, most egy étteremben dolgozik már rendes állásban, mint kisegítő, már nem közfoglalkoztatott, de hát szóval lejjebb tudta tenni az italt, mert azért a kettő együtt is jár, ez a kilátástalanság, a félelmek, ezek azért fokozzák azt, hogy ők ezekhez a szerekhez nyúlnak. Tehát ha egy kicsit megoldjuk nekik az egyik oldalt, megtámogatjuk, bízhatnak valakibe.
És amikor azért persze nagyon-nagyon jók ezek a sikertörténetek, de mint említetted, van, hogy a program végén, vagy a program után, vagy amikor ő hoz egy döntést, utána egy padon találkoztok, akkor mi visz téged tovább? Tehát nap mint nap, mi az, ami mondjuk azt mondatta veled már a legelején, hogy igen, belevágok, és mondjuk holnap, hogyha találkozol egy nagyon nehéz emberrel, akkor is azt fogod mondani, hogy csináljuk tovább.
Hát én ezt egy szolgálat, egy elhívásnak élem meg, hogy én az Úr Jézusnak tartozom itt egyedül elszámolással, és én nem nézem azt, hogy van-e következménye a munkámnak. Én csinálom azt, amivel ő megbízik, egy eszköznek tekintem. magam és ezt a munka lehetőséget is, az emberekkel nem való segítést, a rászorulókkal való törődést, és mindent megteszek, amit akkor abban a pillanatban tudok. És hogy a következménye az jó lesz, és ennek örülhetek, azért hálát adok. Ha abban a pillanatban nem, akkor pedig imádkozom, hogy legyen még újra lehetőségem. Egyedül ezt nem lehet csinálni, és az erőt ez adja, ez a hátsó töltés. Sokan mondják, hogy kiégnek ebbe a munkába, de hát pont arról van szó, hogy nyissuk ki a szívünket, ugye, ahogy az Úr Jézus is kéri, és ő tölti bele a többi tüzet, hogy ez ne tudjon elaludni, kiégni ez a tűz, amivel szolgálunk ezek felé, az emberek felé.
Hát, meg kell mondjam, ezt nem így terveztük, de ezekkel a szavakkal gyönyörűen összeért a Szociális Munkanapjának az ünnepe, mint téma, és a közfoglalkoztatotti program, mint egy másik téma, mert hogy ami összekötötte, az gyakorlatilag a hivatástudat, az emberek iránt való elkötelezettség, és az a Jézustól kapott küldetéstudat, ami ezt az egészet megmozdítja. Nagyon sajnáljuk, hogy a műsoridő végére értünk, de gyakorlatilag elfogyott az időnk.
Pedig történet lenne még szerintem, vagy három adásnyi.
Igen.
Arra kérjük kedves hallgatóinkat, hogy ha maradt volna még olyan kérdés, amiről szívesen hallanák, akár mai stúdió vendégünk Kalmárné Krisztina válaszait, írják meg nekünk a radio@maltai.hu e-mail címre, és megpróbálunk utána járni. Mai műsorunk viszont sajnos véget ért.
Nagyon szépen köszönjük Almá Tiborné Krisztinának, hogy itt voltál velünk, és ilyen mélységeibe vezettél be minket a közfoglalkoztatási programnak, és köszönjük szépen a rádióhallgatók figyelmét is. Kérjük, hogy imádkozzanak a szolgálatunkért a következőkben is, és hogyha tehetik, akkor támogassák a Mária Rádió szolgálatot. Hogyha esetleg szeretnének a Máltai Szeretett Szolgálattal mélyebben megismerkedni, akkor a www.maltai.hu-ra kattintsanak, vagy kövessenek a Facebook oldalunkon, illetve hogyha önkéntesként eljönnének, akkor szintén a maltai.hu oldalon megtalálják ennek a lehetőségeit is. 2 hét múlva pedig ismét találkozunk itt a Mária Rádió hullámhosszán. Addig is búcsúzik a műsorvezető Barák Eszter.
És Romhányi Tamás.
És 2 hét múlva pedig ismét várjuk Önöket itt a 8 ágú keresztben. Addig ne felejtsék el szeretni egymást. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Nyolcágú kereszt. A Máltai Szeretett Szolgálat műsorát hallották.